Olyan jó nekünk, mennyei édesatyánk, a régiekkel együtt, ebben az énekben is, közösséget vállalni, és néha abban is, ami olyan nehéz, olyan fárasztó, olyan kísértő az életünkben, de köszönjük neked, hogy aki tényleg beléd veti a bizalmát, az nem szégyenül meg. És köszönjük azt a szeretetet, amivel te, ha elestünk is, felemelsz. Köszönjük, hogy a keserűségünkben te tudsz jó édességeidből, a te kincseidből olyat adni nekünk, ami gyógyít, ami átformál, ami erővel tölt el, és úgy szeretnénk kérni téged, hogy ezt a mai reggelt, ezt a nagyon meleg reggelt is hűsítsd a te igéddel, a te szavaddal, a te lelkeddel, és hagyd legyen mindaz, ami hangzik, ami történik ma, tőled való, rád mutató, és benned elrejtett ajándék. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz, hiszen ezt ígérted, és köszönjük, hogy elküldted lelkedet. Arra kérünk, hogy nyugodjon meg most rajtunk, és nyugtasson meg bennünket. És legyen mindez a te háromszor szent neved dicsőségére. Amen. A mai Ószövetség igét idézem fel most számotokra a Prédikátor könyvének a 4. fejezetéből, az első 6 verset, és érintve szeretnék szólni ezekről, aztán a záró mondatot ismétlem újra. Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Ezért boldogabbnak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak, az élőknél, akik még életben vannak. De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez is hiába valóság, és hasztalan erőlködés. Az ostoba karba teszi a kezét, és tönkre teszi önmagát. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan, és hasztalan erőlködéssel. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, hogy amikor olvassuk ezeket a sorokat, a Prédikátor könyvét, akkor hogy és miként érint ez bennünket, hogy ér el hozzánk. Ez a nagyon lehangolónak, nagyon túl realisztikusnak tűnő megfogalmazás arról, hogy milyen is ez a világ, milyen is benne az élet. Hiszen egy különös mérlegelésnek vagyunk tanúi, amikor olvassuk ezeket a sorokat, Prédikátor könyvét, azt mérlegeli, azt vizsgálja meg az író Salamon, hogy minek van egyáltalán értelme, és ha van valami, ami nem hiába való, mi is az. Mit érdemes egyáltalán tenni? Miben érdemes egyáltalán gondolkodni, járni? Mi az, amit az embernek jó dolog megélni, és mi az, amit egyáltalán nem az? A most olvasott versekben úgy fogalmaz, hogy kinek és mi a jobb. Nem tudom, mennyire figyeltük ezt meg, úgy megérintett engem, hogy elcsendesedtem tegnap efelett az ige felett. Kinek mi a jobb, és mit ért az alatt, hogy valami jobb számára. Igen, megrendítő vallomás az első. Az elnyomásról és az elnyomottakról ír Salamon. Könnyekről, erőszakról és a vigasztaló hiányáról. Sokszor elhangzik ebben a könyvben, hogy nincs új a nap alatt. Hát valóban így van. Úgy belegondoltam ebbe, hogy akkor is volt ilyen, hogy elnyomó, meg elnyomott. Akkor is voltak könnyek, hát hogy ne lettek volna, de nem volt vigasztaló, nem volt segítő, aki azokat, akiket elnyomtak, megvigasztalta volna. Hát azt mondja itt a leírásban Salamon, láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt, láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk, elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Milyen sok elnyomás történik a nap alatt, és ezt lehet most mennyiségében is érteni, úgy végig gondoljuk, ahogyan látjuk a magunk környezetét, aztán túl az egész földgolyót, az emberiséget, aztán a történelmi távlatával is, hogy mennyi elnyomás, milyen nagyságrendű, mennyiségű elnyomás uralkodott, uralkodik a világban az emberek fölött, és milyen széles körű az elnyomás, mint aminek a különböző formája, különböző embereket érintően megjelenik. És ennek tényleg nagyon széles a köre, ha most elemeznénk, és talán végig is kell ezt gondolni, legalább önmagunkra nézve, hogy mi az, amiben mi tapasztaltuk az elnyomást, mi az, amiben mi tapasztaljuk az elnyomást, és fordítva is rendkívül fontos, mi az, amiben mi vagyunk elnyomók, és a mellettünk lévő az elnyomott. Mielőtt nagyon távol valónak tartanánk ezt magunktól, érdemes elgondolkozni ezen is. Még a hívő úgymond örömünk, reménységünk fényében is el kell gondolkoznunk azon, vajon mi nem tudunk elnyomókká válni. Mi csak abból az oldalból közelítjük meg a dolgot, hogy mi vagyunk az elnyomottak, akiket elnyomnak, és azt világosan meg tudjuk mondani, hogy ez így történt már akár a családban, így történik akár most is a családban, vagy a munkakörünkben, a munkahelyünkön, vagy így történik a környezetünkben, a baráti körünkben, egyáltalán úgy érezzük, hogy mi vagyunk az elnyomottak, vagy hogyan tudjuk ezt a dolgot egyáltalán megközelíteni. Egy picit távolságtartó itt az író is, és feltételezzük, és azt hiszem, hogy ez Salamon lehet, hiszen ő magáról vall azért ezekben a fejezetekben, már sokan kérdőjelezték meg, hogy vajon ő írta, vagy nem ő írta, de mindesetre egy picit távolról nézi, hiszen azt mondja, hogy láttam. Nagyon érdekes, hogy nem azt fogalmazza meg, hogy megtapasztaltam. Lehet, hogy egy kicsit hátrébb lép, és azért is mondja így, mert azt, amit megtapasztalt, nehezen tudná elmondani. Nehezen tudná feltárni. És talán így vagyunk mi is ezzel. Kicsit távol lépünk és nézzük. Igen, látunk ilyet, van ilyen. Mi is felfedezzük. Mi is tapasztaljuk ezt mások életében. A milyenket nagyon nehéz elmondani. Egy lelki beszélgetésben nagyon nehéz az, amikor előkerül ez, hogy és miként élt át egy-egy ember elnyomást, vagy éppen vallja meg, hogy ő hogy vált mások elnyomójává. Minden esetre sem elnyomónak lenni, sem elnyomottnak lenni igazán nem jó. Még akkor sem, hogyha a fölül kerekedő ember azt gondolja, hogy hát ő az, aki úgymond fölül van, ő az, aki mindent megtehet. Egyik sem olyan, amire Isten bennünket alkotott volna, hiszen az az uralom, amivel Isten megbízott bennünket, az nem kegyetlen uralom, hanem az ő kegyelmes uralma, az az uralom, amivel megbízott bennünket, az a szeretet uralma, amivel megbízott bennünket, az a mások különnek tartásának az uralma, az az uralom, amit ő hozott el ebbe a világba, hiszen Pál is így mondja, az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. És ott elmondja Filippi gyülekezet tagjainak, hogy egymást különnek tartsátok ti magatoknál. És aki közöttetek nagy akar lenni, mondja Jézus, legyen mindennyitok szolgája. Mert hogy a világban nem így van, de közöttetek ne így legyen. Egy egészen más, amit Jézus hoz, amivel ő bennünket önmagához és az ő országába terel. Akkor elgondolkoztam ezen az elnyomás kérdésén, elnyomók és elnyomottak kérdésén, így bevillant, de nem szeretném ezt most elemezni, de ezt is mindenki számára azért fontosnak tartom, hogy magában végig gondolja, hogy érdekesség talán, vagy így mondtam, így írtam, hogy talán különös ráadás az, hogy milyen ideológiák sorakoztak fel emögé, a téma mögé. Most rossz ezt mondani, hogy téma. De aztán egy picit ezt mindenki, ha figyeli a világot, akkor érzik, hogy miről beszélek. Az elnyomók és az elnyomottak témáját sok ideológia ragadta meg, és próbálta ezt egy hamis összefüggés rendszerbe tenni. Ebből lehet ideológiai harcot is kovácsolni, hogy mindig vannak az elnyomók, és mindig vannak az elnyomottak. És a jó szándékú ember, talán így mondhatjuk, bár kérdés, hogy milyen szándékok vannak az emberben, de minden esetre a jó érzésű emberek nagy része általában az elnyomottak mellé áll. Így lehetett, és lehet egyébként tömegeket befolyásolni. A kérdés csak az, hogy ki mondja ki, hogy ki az elnyomó, és ki mondja ki, hogy ki az elnyomott. És ugye volt egy világ, amit azért néhányan megéltünk, amikor az osztályharcnak ezt a különös világát elég furcsa módon szították fel, és elmondták, hogy kik az elnyomók, és kik az elnyomottak, és akkor tömegeket igyekeztek megnyerni annak, hogy ti vagytok az elnyomottak, hát vessétek le a láncokat, és a múltat végképp eltörölni, induljatok el rabszolga had módjára, és próbáljatok egy egészen más életet élni. És nem arról van szó, hogy nem volt jelen az elnyomás valóban is, nem voltak elnyomottak, és kellett, és jó is ezen változtatni. De manapság is jelen van ez, kimondják emberek, hogy kik az elnyomók, és kik az elnyomottak. És most nem politizálni szeretnék, és nem ebbe az irányba elterelni a figyelmünket, de azért a szellemi áramlatokkal legyünk tisztában. Ma is megfogalmazzák azt, hogy kik ma az elnyomók itt, akár Magyarországon, vagy a demokrácia tekintetében, Európában, és kik vagyunk mi, minek tekintenek minket. És alapvető kérdés az, hogy Isten mit mond rólunk, és mit mond az elnyomottakról és az elnyomókról. Nem az a kérdés, hogy ki miért és mit mond erről, azért, hogy valamilyen módon a saját érdekét, a saját ideológiáját bizonyos értelemben homloktérbe helyezze. Nem is szeretném ezt elemezni jobban, talán igaz ez is itt, hogy hallunk vagy értünk a sorok között vagy a sorok mögött, aki úgy gondolom, hogy talán hasonlóan látja vagy gondolkozik erről, mint ahogy én ezt most megfogalmaztam. Az elmúlt időben különböző műfajaival, meg különböző eszközeivel is találkozhattunk valóban mindenféle értelemben is területen az elnyomásnak is. Salamon nagyon keserűen állapítja meg, és akkor mondhatjuk, nincs új a nap alatt. Ez akkor is így volt. Nagyon keserű szívvel mondja, hogy ráadásul az elnyomottaknak nincs vigasztalójuk. Az elnyomottak valóban tulajdonképpen annak az állapotnak, annak a pressziónak az állapotában vannak, amely őket teljesen tönkre teszi. És akkor így fogalmazza. Ezért, nagyon megdöbbentő, boldogabbnak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak az élőknél, akik még életben vannak. Micsoda korszak az, amikor valaki így fogalmaz, hogy jobb annak, aki már a sírban van. Jobb annak, aki már meghalt, mert legalább az nem éli át ezt az elnyomást. És persze vannak történelmi szakaszok, amikor tényleg így van. Ezt tényleg kimondhatjuk, hogy volt olyan, amikor jobb volt meghalni, mint élni. De azért általánosan nagyon, nagyon keserű ez a megfogalmazás, és nagyon nem mindegy, hogy te és én mit értünk emögött, vajon értjük-e, hogy mit mond itt, és egyáltalán mi hogyan dekódoljuk ezt az üzenetet, ha lehet így mondani, hogyan értjük, értelmezzük, hogyan kérünk el segítséget, mert ez egy végtelen szkeptikus, lemondó megfogalmazás is lehet, ugyanakkor lehet egy fajta különös hitvallás is. Kérdés, hogy a leírás és maga a megfogalmazás vajon milyen háttérből indul. Miért mondom azt, hogy lehet hitvallás is? Egyfelől azért, és ezzel most nem kegyes szólamokat mondok, hanem hitvallást teszek. Azért, mert mi minden elnyomó felett ismerjük a vigasztalót. Nem igaz, hogy nincs vigasztaló. Általánosan igaz lehet, és igaz sokszor, hogy az ember nem áll a helyére, és nem áll oda, ahol vigasztalni kellene, ahol elnyomtak embereket, és nem tölti be emberleg a funkcióját. De lelkileg mi ismerjük a vigasztalót, ismerjük azt, aki azért jött ebbe a világba, hogy valóban az elnyomottak, a legnagyobb elnyomás, az ördög uralma, meg a bűn uralma felüli elnyomás alól felszabadítva bennünket vigasztaljon. Olyan csodálatosan érdekes, és talán kevésszer gondoljuk végig, hogy a Heideggeri Káté szerzői miért nem azzal kezdik el a Heideggeri Kátét, ezt a csodálatos hitvallást, hogy mi a te életedben és haladban a legnagyobb örömöd. Nem ezzel kezdik el. És mondhatnánk, ez korszakos. Ez azért van, mert abban a korszakban, amikor ezt leírják, akkor bizony nagyon elesett állapot volt a reformáció kora, innen-onnan mindenféle értelemben, szellemi és fizikai értelemben is támadások kereszt tüzében. Hát mire van szükség? Örömre? Ó, az nagy dolog, elsősorban vigasztalásra. De ennél mélyebben szerintem. Nekünk alapvetően mindig vigasztalásra van szükségünk. És a vigasztalt embernek van öröme. És a vigasztalásban kap igazi örömöt. És nem véletlen a kérdés. Mi életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Testestől, lelkestől nem a magadé vagy, hanem Jézus Krisztusé. Tehát mi ismerjük a vigasztalót. Ezért nem mondjuk ki ezt a mondatot, hogy nincs vigasztaló. Az egy más kérdés, hogy vajon odafordulunk-e a vigasztalóhoz. Vajon betöltekezünk-e vele, vajon keressük-e a vele való közösséget. Mert ő kész vigasztalni, kész pártfogóként mellettünk állni, kész úgy megerősíteni, hogy a legnagyobb elnyomás alatt is megállunk. Olyan megdöbbentő az új szövetséget olvasni, a Cselekedetek könyvét, Pált, ahogyan most is viszik, vonszolják a várba, visszamenekítik, 40 ember esküszik fel, hogy nem eszik, nem iszik addig, amíg meg nem öli, amíg el nem teszi lábalól. Milyen világ az? Milyen elnyomás alatt él Pál? Megérkezik Jeruzsálembe is, fölbőszítik a tömeget, és ott nekiesnek, majdnem megölik, úgy ragadják ki, nem mondom tovább, mi megy keresztül, elmondja a Korintus beliekhezét levélben, hogy mi ment keresztül. Hogy lehet ezt kibírni? Hogy lehet ezt túlélni? Hol vagyunk mi ez? Én? Hol vagyok ehhez? Sok mindent el tudok mondani az életemből, ami ilyen szorító, szorongató érzéssel töltött el, és fájdalommal töltött el, de hogy lehet? És visszaemlékszem arra jelenetre, amikor az egyik legmélyebb fájdalom ért el engem, nem fizikai értelemben, lelki értelemben, amikor valaki olyan mondatot mondott nekem, amit egyszerűen nem tudtam feldolgozni. Valakinek az állapotát tőlem tette függővé, én pedig élet-halál állapotát. Hogy rajta múlik. Hogy annak a másik embernek az élete, halála ott van, ahol van, és én tehetek róla, és egyszer nem tudtam mit kezdeni vele, mert igyekeztem mindent megtenni. És persze mondhatta akkor, amikor megkérdezett engem, hogy elvitted-e a legjobb orvoshoz? És akkor azt mondtam, azt feleltem, és megint lehet mondani, hogy ó, hát ez tényleg micsoda naivitás, micsoda egyszerű, bárgyú hit. Azt mondtam, elvittem. Napról napra elviszem. Az áldott orvoshoz, a legnagyobbhoz. Ezzel együtt elvittem orvoshoz, ne értsük félre. Jézus Krisztushoz, és hát kinevetett. És aztán a szememben mondta, hogy hát én tönkretettem, én miattam meg tönkre, én miattam akár meg fog halni. És akkor összerogytam, elmondom őszintén. Összerogytam, úgy, hogy ez az ének mondja, elestem. Földre rogytam. És akkor tényleg könnyek között imádkoztam, Uram, könyörülj rajtam, én nem akarok egy ember életének sem akadálya lenne, sem legfőképpen az élet halál mesdjén olyan valaki, aki ne tett volna meg érte, amennyit tehetett. És akkor csodálatos volt átérnem, amit Ezékiel könyve elmond, és tényleg így történt. Lélek jött én belém, és talpra állítom. Szó szerint. Ezt értem meg. Lélek jött én belém. Az imádság után Isten lelke fölállított. Talpra állított. És egy hatalmas dolog volt átélnem ezt, hogy van vigasztalom. Hogy van az elnyomás alatt is vigasztalom. És persze nagyon töredékes, ez most egy példát hoztam, de talán értjük, hogy igen, van vigasztalunk, van vigasztalásunk, a legnehezebb helyzetekben is ki lehet bírni, át lehet jutni rajta, de nem egyedül, nem magunkban, nem Isten nélkül, az nem megy. Az csak a gőgös ember elképzelés, hogy én mindent kibírok. Én mindenen átmegyek, csak akarni kell. Isten lelke nélkül képtelnek vagyunk, de nincs. Nem kell, hogy az életünk Isten lelke nélkül legyen. Másrészt a halottak boldog voltáról is tudunk. Valóban igaz, boldogok a halottak. De az ő titkuk ugyanaz, mint az élőké. Akik az, hol hogy haltak meg? Hátra mondjátok, akik az Úrban haltak meg, boldogok. Igen, akik az Úrban haltak meg. Mert azok a boldogok, akik az Úrban élnek, és azok a boldogok, akik az Úrban halnak meg. Azoknak van vigasztalásuk, akiknek itt a Földön, életükben és halálukban is van vigasztalójuk és vigasztalásuk, mert nem a maguké, hanem hűséges megváltójuké az életük. Ismerjük a halottak boldog voltát, akik az Úrban haltak meg, de nem úgy egyáltalán. Nem igaz az, hogy boldogok a halottak, mert ők nem látják azt, ami az életben van. Ez így nem igaz. Jobb lenne meghalni. Ez sem igaz. Akkor jó meghalni, és abban jó megélni a halált, amikor és ahogyan Isten elhozza, és amikor valóban menekít, és néha tényleg így van, jól van, jó hű szolgám, kevesebb voltál hű, sokra bízlak, ezután hazaviszlek, ilyen is van, és van olyan is, amikor véget vet a fájdalomnak és a szenvedésnek azzal, hogy hazavisz. Mert tényleg az, ami itt van már, nem vihető tovább, akár nem is tudjuk elhordozni. Az elnyomottak gyámol a Isten, és nem hagyja azokat az elnyomás alatt végképp, akik az övéi. Ezért nekünk nagyon fontos látni, hogy van az életünkben tartás, és ez nem tőlünk, nem bennünk van önmagában, hanem a mi Urunk által. Hiszed ezt? Elnyomottként? Vagy gyógyulsz-e abból, hogy másokat elnyomj? Hisszük el, hogy mit mond el Isten az ő igében, és azt mi komolyan vesszük el. Aztán Salamon a fokozásban odáig jut, és ezt tükrözi a mélységes, komor kétségbeesés, hogy ezt írja, hogy de mindkettőjüknél jobb annak, hogy ezt mondtam az előny, erről beszél, hogy mi a jobb, döbbenetes. Jobb annak, aki nem már meghalt, hanem aki még meg sem született. Döbbenetes. Jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. Mi van? Micsoda mélység ez, hogy ide jut, hogy jobb annak, aki meg sem születik. Úgy bele borzong a szívem ebbe. Hányan mondják el nekem, hogy tulajdonképpen mi azon morfondíroztunk, egy ifjú pár elém jön most így, kivel beszélgetünk, nagyon kedvesen készültünk együtt a menyegzőjükre is. És azt mondták, én konfirmáltam a fiút, Péter bácsi, nem, mi nem biztos, hogy szeretnénk gyereket. Én teljesen ledöbbentem. És persze lehet mondani, hogy mit döbbenek én ezen meg. És elkezdtünk beszélgetni mélyen, és kiderült, hogy nagyon mély problémák voltak a menyasszony hátterébe, családi hátterébe, és igazán a jövő tekintetébe rendkívül sok reális és irreális félelem volt a szívükben. Erre a világra egy gyereket? Hú, csak mi túléljük ezt az egészet. De még azt, akik utánunk jönnek, hát mi vár rájuk? Hogy fogjuk tudni őket terelgetni, segíteni? Jobb nekik, ha meg se születnek. Szinte ezt mondták. És összeszorul a szívem, összeszorul a lelkem. És eszembe jut az a történet, amit egy, ha mondtam, akkor kérem mindenki bocsássa meg, hogy az ismétlést vegye komolyan, hogy azért mondja Isten még egyszer, hogy megerősítsen. Most volt nem olyan régen az életvédő, nem tudom, hogy ismerjük ezt az életvédő felvonulást, de néha ilyen is van, nem csak más felvonulások vannak. Tehát a meg nem született gyermekekért, vagy a megszületendő gyermekekért való felvonulás. A lényeg, hogy egyszer elmentem én is velük, elindultam innen Pestről is, fölmentünk a Mátyás templomig, és nagyon jó volt menni ezzel a felvonulással, és a végén egy bizonságtétel kitörölhetetlenül bevésett a szívembe Isten. Ott megállt valaki, és elmesélte a történetet, egy 10. vagy 11. gyermekét szülő édesanyja történetét, aki amikor benn volt a kórházban, akkor körülvették ott, bár idézőjelbe tudták, hogy rutinos szülő, de azért megkérdezték tőle, hogy már elnézést, ne haragudjon, de végül is a férjével így meggondolták ezt az egészet, hogy még ezt a kicsi gyermeket is fölvállalták. Erre a világra megszülni. És akkor fölragyogott az édesanyja arca, pedig áldott állapotban már az utolsó órákat élte, fölragyogott az, és azt mondta, hogy én nem e világra szülöm őket. Én ott megálltam, aztán ugye könnyeimmel küzdöttem. Hogy van ez? 11. gyermeket nem-e világra szülni? Miért? Hogy nem-e világra szülni? Ilyen nincsen, ez csak egy ilyen eufórikus elke. Hát mi ide szüljük a gyerekeket, nem szüljük rögtön az Isten országába, de azért nem mindegy, hogy hitből úgy élünk el, hogy elhisszük, hogy a gyerekek nem csak erre a világra érkeznek, hanem a gyermekek ezen a világon, Jézus Krisztusban új életet kaphatnak. Mert Isten újjászülő hatalma őket is örök életre viheti. És ami itt fájdalom, meg nehéz, meg ami próba, meg ami nyomorúság, azt majd felváltja az, ami ott valóban mind ennek a híja, és teljes öröm, ami örökké való Istenünk, mert hisszük ezt. E világra, vagy nem e világra. Mindenesetre ennek a fényében is talán látjuk, hogy egy furcsa életidegenség van ebben a kifejezésben. Legjobb annak, aki meg sem született. Mert sok tapasztalat, nyomorúság van a háta mögött, vagy a szeme előtt, és így állapítja meg. De mi tudunk az újjászületés csodájáról. És a sok nyomorúság fölött, között, ott van az élet. Tegyük föl nagyon furcsán a kérdést. Az Úr Jézus Krisztusnak, akinek a születése olyan elhangoltan, meghitté, tétetett a karácsonyban, persze van annak valóban szép meghitt oldala. Hogy érkezett ebbe a világba? Úgy érkezett a világba, hogy nem volt számára hely. Úgy érkezett a világba, hogy amikor megérkezett, halállal volt fenyegetve csecsemőként. Minek született meg? És amikor végigélte az életét, a meg nem értés övezte az útját, voltak olyanok, amikor tényleg emberek Isten lelke kegyelme által fölismerték benne a szabadítót, de milyen kevesen, ahhoz képest, és a vége, legalábbis az emberi életútnak a vége, egy kegyetlen, hamis ítélet, és a legkegyetlenebb kivégzés. Ezért érdemes megszületni. Igen, érdemes volt megszületni. Ha ő nem születik meg, mi örökre elveszünk. De ő megszületett, hogy mi örökké éljünk. Ő megszületett fájdalomra, elnyomásra is, hogy mi is az elnyomás alatt, fölött a szabadság csodálatos kegyelmi ajándékát élhessük meg. Kinek jobb? Mi a jobb? Ezt ne az általános emberi vélemények mentén mérjük meg, hanem a különös isteni kijelentés alapján, hogy mi a jobb. Mi az igazán jó? Ki tudja azt, hogy mi a jó és mi a rossz? Nem adta a kezünkbe az Isten. Hiába vette le Ádám, Éva és Ádám együtt a fáról a gyümölcsöt. Annak a privilégiuma, annak a mandátuma Istennél maradt. Mi a jó és mi a rossz? Ezt nem mi döntjük el. Ez az Isten döntése. És ezért jó nekünk azt keresni, ami jó, ami fölülről való, ami tőle való. És még két megállapítás itt a nagy melegben, köszönöm a türelmet, de el kell mondanom ezeket. Tükrözi még a mérlegelést, amit itt olvasunk, ami elénk kerül. Egyik, hogy láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőködés, az ostoba karba teszi a kezét és tönkre teszi magát. Az irigység másokra nézve és a lustaság önmagunkra nézve. Mind a kettő pusztuláshoz vezethet. Pusztító erő, Salamon szerint. Időszerű, jellemző. Az irigység mindennapi kórma is. Hogy nemzeti sajátosság-e, ezt revidálom ennek a fényében. Bár néha megkísért engem, hogy ilyet mondjak, és bocsásson meg minden velem együtt magyar testvérem. Irigység. Miért vagyunk mi irigyek? Miért nem tudunk örülni egymás örömének? Miért nem tudunk örülni a másik előre menetelének? Miért van az, hogy valaki elmesélte nekem korlátok között élő emberként, hogy egyszer külföldi egy ösztöndíjra lehetősége nyílt, fogyatékkal élő emberként, és kint egy kutatásban vett részt, és kint külföldön egyszerűen nem akart magához térni, csak egy dologért. Egy dologért, nem a környezetért, mert ő ezt nem is láthatta, mert akkor látja az, hogy a szemével nem lát már. Nem látta, hogy mi van kint, de egy dolgot érzett és tapasztalt. Döbbenetes volt. Ennyit mondott különböztetésként. Még itt Magyarországon, amikor fölvetette a témát, amiből aztán egy komoly munkát végzett, szkeptikus hangok, kérdések, biztos kell ez? Nem is biztos, hogy kellene ezt megcsinálni. Hogy lesz ez? Kint? Nagyszerű. De jó, hogy hozzáfogtál. Mibe tudok segíteni? Minden anyagot mellé rendelünk. Még embereket is. Gyere, itt kutass, ott kutass. Ez nem tért magához. Ezt mondta el. Engem annyira mélyen megérintette ez. Miért van ez? Miért van ez? Hogy mi itt Magyarország, nehogy neki jobb legyen. Nehogy előbbre jusson, nehogy az derüljön ki, hogy ő többet tud, mint én. Jaj, nehogy neki majd valami nem tudom milyen titulusa legyen, nekem nincs. Miért nem tudunk örülni egymásnak? Lezártam. És azért mondtam, hogy nem nemzeti sajátosság, és újra mondom magamtól is, tőletek is bocsánatot kérek, mert én hálás vagyok ért, hogy magyar vagyok. Egyáltalán nem vagyok szomorú ember ebben. És szeretném ezt tényleg kivetni a szívemből. Azért is mondom, hogy nem nemzeti sajátosság, mert nézzétek, hát itt Salamon egy zsidó közegben írja ezt le, hát ezek szerint ott is van ilyen irigység, hát valószínűleg van, az emberben van. De milyen nagy dolog, amikor meggyógyul ebből az ember, amikor örülni tud az örülőkkel, amikor tud a másik fáradozásáért tenni. Nem nézni, hogy jaj, hogy csinálj, nem sikerül neki. Olyan béna. Hát nem ért hozzá, nem? Én bezzek, ha én csinálhatnám. De hát nem engednek hozzá, ugye? Hát helyette nekem kéne csinálni. Olyan megdöbbentő ez is. Most mondhatjuk, ez a világban így van, ugye kint az emberek ilyenek, irigyek, meg a másik kárán örülnek, ugye, de nem örülnek a másik örömért, de az egyházban nincs így. Hát legyünk őszinték, de van. Az egyházban is van. Előttem van egy kép, egy keresztelős jelenet. Több családtag érkezik a keresztelőre, mint terveztük. Hála legyen az örökkévaló Istennek, sokan jönnek. És valaki jött közöttünk, akinek részben feladata is volt ez annak idején, hogy hát terelgesse, leültesse őket, állt, és gyakorlatilag a szemében sugárzott ez a jelzés. Mennyire nem jó készítettétek fel ezeket a családokat? Mennyire nem tudtátok, hogy hányan jönnek? Hát, majd valahol csak találnak helyet. Ez volt az egyik magatartás. Megdöbbentett. Tehát megdöbbentett. Hívő ember. Hívő ember. A másik nem szólt egy szót se, odalépett, tette a székeket, tessék, üljenek le, foglaljanak helyet, van itt még hely. Most helykészítők vagyunk, vagy foglalt helyeink vannak. Vagy megnézzük, hogy jaj, de bután történnek a dolgok. Kijavítjuk a dolgokat, vagy kritizáljuk a dolgokat. Segítjük a dolgokat, vagy akadályozunk a dolgokat. Megállítjuk a dolgokat, vagy lendítjük a dolgokat. Rugalmasan kezeljük a dolgokat, vagy mereven elzárkózunk. Ez nem, az igen. Ez eddig, az addig. És ez nem azt jelenti, hogy rendetlenül kell élni. Félre ne értsük. Csak valahogy azért azt a lelkületet tükrözi, hogy mi van benne. Megkeseredtünk, keserűség, fájdalom, sok csalódottság. Igen, lehet, van, itt van. Így van, vannak ilyenek, igen, nem örülünk egymásnak, hanem irigység kíséri a munkát. És akkor erre megállapíthatjuk. Hiába való az egész, hasztalan erőlködés. Kár az egészért, kár a gőzért. Jobb ezt föladni, jobb ezt abba hagyni. Nem is lehet együttműködni, nem is érdemes együttműködni. Adjuk fel. Erről beszél a Biblia? Itt erről. De egészében erről beszél? Biztosan nem. Az együttműködés csodálatos lehetőségül, a konfliktusok csodálatos feloldásáról. Mert Istennek van erre hatalma. És aztán itt van a másik, az ostobaság, az ostoba lustaság, hogy karba teszi valaki a kezét, és akár nézi a másikat, vagy éppen hozzá nem nyúl, mert akkor, ha valaki nem csinál valamit, nem rontja el, ugye? Ez egész jó módszer. Tehát, ha nem csináljuk, nem rontjuk el. Ez is lehet alkalmas módszer arra, hogy kikerüljük a dolgokat, de azt mondja Salamon, bölcs, nem bölcs, helyes, nem helyes. Azt mondja, tönkreteszi önmagát az ilyen ember. Az irigységgel tönkreteszünk másokat, a lustaságunkkal meg a karbatletkezünk, tönkreteszünk önmagunkat. Nem érdemes olyanban járni, hogy tönkreteszi a másikat és tönkretesz bennünket. Nem érdemes úgy élni, hogy csak figyeljük. De azt is érdemes megfigyelni, és az utolsó gondolat, amit ide szeretnék majd még hozni, azt is elmondja, hogy hasztalan erőködés így a munka, és nem áldás, de nem is azt jelenti ezt, hogy a karbatett kéz helyett akkor olyan lázas tevékenységbe fogjunk, hogy azt se tudjuk már, hogy mit csinálunk. Mert erről is beszél itt Salamon. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, és szerintem itt érünk el a csúcsra, ezért olvastam ezt az igét, és ezért van a végén is talán, és újraolvastam, és olvasom. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőködéssel. Na erre mit mondanám? Tényleg jobb? Én vallom, hogy jobb. És nem azért, mert most én olyan bölcs vagyok, mint Salamon, hanem azért, mert megtapasztaltam. Sokkal jobb nyugodtan egy marok, mint hajszoltan, hasztalan erőködéssel két marok. Kétszer annyit szerzünk. De hogyan? Miért? Minek? Egyáltalán mire jó? Mi az értelme? És bele tudunk őrülni ebbe a két marokba, hogy két marokkal hajszoljuk, ahelyett, hogy egy marok, csak egy marok, és az elég. Hasztalan erőlködés. És itt valóban a jobb kerül elénk, mert az előbb az volt, hogy az a jobb, ha meg se születik valaki, én azt vallom, hogy az nem egészen jobb, de ez jobb. És érdemes a bal eseteket elkerülni és a jobb dolgokkal foglalkozni, mert én azt gondolom, hogy ebben igazán így van. Persze itt is az ideológusok rögtön mondhatnak valamit, értsd be a kicsivel szépen, ismerjük ezt az ideológiát is. Nagyon megdöbbent, hogy miket lehet-e mögé tenni, most megint valaki mögé hal, nem hal, belehal, az mindenki maga döntse el. Jobb a kicsi, elég, nem kell nekünk nagyra törni, nem is kell nagyra törni. Nekünk egészséges szemlettel kell elvégezni a munkánkat, mert nem osztályharcról van szó. Arról van szó, hogy a hajszoltság és a hasztalan erőlködés hiába való, hiszen ennél van sokkal jobb egy maroknyi nyugodtan. Tehát a hajszoltság és az erőlködés áll szemben a nyugodt munkavégzéssel. Hát, ha lehet mondani, és most lehet mondani, nem én kerestem, az ige keres mindig minket. Én szeretném ezt az egész hivatali munkára is elétek párva mondani. szeretettel, őszintén, a magam egyszerű látásával, de akár programként. Nyugodtan egy marokkal. Nem kell erőlködve két marokkal. Nem kell hajszoltan két marokkal. Egy marok elég. És ez nem a kevéssel való beérésnek a kicsinsége, hanem az megelégedettségnek a megelégedése. Valóban. Ha a 127. Zsoltár fényében vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy az álomban kapott dolog többet ér, mint a reggeltől estig való fáradtság nélküle. Emlékszünk erre, hogy hiába építenek, hiába őriznek, ha az Úr nem épít, ha az Úr nem őriz, semmi. De a szerelmesének, akit szeret, álmában is ad eleget. Itt van egy fordulat, a titok itt is az. Nem az, hogy bevonjuk Istent a mi munkánkba, hanem az, hogy engedjük, hogy bevonjon Isten az ő munkájába minket. Ez nem ugyanaz. Nem mi hívjuk meg az Urat, hanem az Úr hívott meg minket. Nem hiába való a munkátok az Úrban. Az Úrban, az Úr dolgában, az Úr által végzett, az nem hiába való. Az Úron kívül minden dolgunk, akármit csinálunk, veszett fejsze. Lehet két marok, nem lesz benne öröm, nem lesz benne békesség, nem lesz benne nyugalom. De az Úrban megkapjuk ezt is. A ránk bízott munka, ő benne, ő által jobb, a jobbat keresni. Jobban járunk, ha nyugodtan és higgadtan dolgozunk és munkálkodunk. Hát erre hív ma is bennünket, meg az előttünk lévő időben is. Kívánom, hogy ne felejtsük el ezeket a gondolatokat, hanem tegyük oda magunk elé, gondolkozzunk el, és ami bennünket érintett, most az elején mondtátok, hogy vegyem le az akut, igaz, mert meleg van, de minden esetre más, mindenki vegye föl az ingét, ami rávaló ebből, amit hallottunk, ami nem, azt természetesen nem kell fölvennie, de meg kell értenünk, hogy mi az, ami ránk vonatkozik, és nekem is szembe kellett néznem az enyémmel, és remélem és hittel mondom, hogy talán úgy tudtam elmondani, hogy közben engem is formált az én Uram. Imádkozzunk ezért. Uram, köszönöm neked, hogy szólsz, és köszönöm, hogy a te szabad, élő és hatékony, gyógyító és felemelő ige, nem csak teoretikus igazság, nem csak felismerhető olyan valóság, amire azt mondjuk, igen, ez biztosan így van, hanem megtapasztalható, átélhető, megélhető valóság, ha mi engedünk a szabadnak. Ha mi igent mondunk rá, áment mondunk, úgy van, úgy legyen, és magamat is tartom ahhoz, amit mondasz. Urunk, szeretnénk szabaddá lenni az elnyomástól. De azt is tudjuk, hogy ebben a világban könyörtelen elnyomó erők is hatnak, de köszönjük a te felszabadító erőidet, amelyek ezek között, ezek fölött megtartanak. Kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket az elnyomástól, úgyhogy mi nyomjunk el másokat. Segíts abban az uralomban élni, abban a szeretetben, amely a tiéd. Segíts bennünket, Urunk, nem ilyen mélységre jutni, hogy jobb meg sem születni, vagy jobb azoknak, akik halottak, hanem hogy tudjuk megélni az életet hitben, reménységben, valóban úgy, ahogy Pál mondta, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És szeretnénk szabaddá lenni, Urunk, az irigységtől, és szabaddá lenni a hajszolt, fölösleges erőlködéstől. Szeretnénk felszabadult szívvel szolgálni neked, örvendezéssel. Kérjük, szabadítunk, Úr Jézus Krisztus, tégy szabaddá bennünket erre. És kérünk, hogy adj nekünk hitet, hogy ebben a szabadságban megállhatunk. Nem kell elesnünk újra és újra, de ha elestünk is, felállhatunk te benned. Kérlek, Uram, áld meg a mi szolgálatunkat, munkánkat itt a püspöki hivatalban, egyen-egyenként és közösségünkben. Áld meg a távol lévőket a munkájukban, a pihenésükben. Hozd el a mi életünkben is a pihenés idejét, és segíts, hogy mindenki föltöltődhessen is, és valóban általad benned megújulhasson. Édesatyánk Jézusért, megváltónkért kérünk, aki így tanított hozzád imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.